Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.
Azokat a szempontokat veszem a mai alkalommal végig, amelyek a szociológiai megközelítés legfontosabb szempontja, és amelyek mentén vizsgálja a szociológia, hogy mennyiben különbözik a társadalmi helyzete a magyarországi romáknak a többségtől. Tehát ott tartottunk, hogy nagyon sokan vallják azt, hogy a magyarországi cigányság helyzete nem a rendszerváltástól fordult az ellentétjébe, hanem tulajdonképpen már az a fajta integráció is, amely a szocializmus időszakában létrejött, erről volt szó múlt alkalommal, az is egy sajátos és a társadalom legaljára integrálja ezt az egész etnikai csoportot. Értelemszerűen a rendszerváltással ez felerősített azokat a negatív folyamatokat a cigányság jelentős köreiben, amelyek ezt a deprivációt felerősítik, ugye. A pozitív folyamat, ugye az, amit az iskolázottságról beszéltem, hogy nevezetesen az iskolázottsági szint a keményféle vizsgálatok alapján emelkedett a romák körében, mint hogy az egész társadalomban emelkedett ebben az egész hosszú időszakban, tehát az alapfok általánossá válik, a középfok is gyakorlatilag általánossá válik, persze nem függetlenül attól, hogy milyen típusú középfokú végzettséget, és ami legfontosabb, és ezt jelzem itt a szlájdon, hogy a piacképes tudástőkének a kérdése merül föl. Tehát nem az, hogy nem a szintek a kérdés igazából, hogy most alapfokot vagy középfokot végzett. Felsőfokra nagyon kevéssé tudott feljutni. Amúgy is, aki felsőfok arányát tekintve még mindig nem domináns az iskoláskorú népességben, de a romák körében ugye a felsőfok az szinte egy elérhetetlen, vagy elképzelhetetlen, és nem is igazából kitűző célként megjelenő tudás az. A kérdés az, hogy mi tudást szereznek az iskola, mert az iskolának a primér funkciója egy olyan tudás átadása, amely a munkaerőpiaci integrációban, az életpálya során a képzésben résztvevő számára hát egy tőkét teremt, amely tőke aztán segíti az elhelyezkedést, a munkába állást, és egyben azt is, hogy ebben a munkájából következően egy bizonyos életminőséget tudjon magának biztosítani. Ha nincs piacképes tudás, akkor ez az integráció nem tud létrejönni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy miközben emelkedett az iskolázottság, a piacképes tudástőke továbbra is borzasztóan alacsony a roma népesség jelentős részében, és ez jelentősen eltér a többségi társadalomtól. Tehát itt mindig az eltérések az érdekesek, hiszen az a kérdés, hogy a roma kisebbségnek van-e egy olyan szociális profilja, amely hasonlít vagy különbözik a többség. Mert ha különbözik, akkor itt már par excellence bejön egy konfliktus forrás. Amely persze túlmegy a szociológiai perspektívám, ott a társadalomlélektani kérdések is fölmerülnek, az attitűdök is fölmerülnek, de ha más a profil, akkor itt már egy konfliktus forrását tudjuk megragadni, és valóban ez nagyon más profil. Ami a legjelentősebb változás a 90-es évek előtti időszakhoz képest, az egyfelől a növekvő lakóhelyi szegregáció. Ugye eredetileg is szegregálva voltak lakóhelyeket tekintve leginkább, ez aztán a szociális időszakában több hullámban próbálták oldani, a cigánytelepeket felszámolták, vagy megpróbálták felszámolni, jöttek helyette a cséllakások, ez még talán mond maguknak valamit, amelyek korlátozott komfortfokozottal bíró, de kvázi, hogy a borzasztó telepi életmódhoz képest egy civilizáltabb, most persze miért építettek akkor 60-as években félkomfortos lakásokat, ez egy nagy kérdés, mert azért ugye épültek a lakótelepi lakások, nem voltak félkomfortosok, tehát azért látszott a különbség, ugye, tehát a cigánytelepieknek jó a félkomfortos lakás, és hát persze ezek olyan építkezések voltak, amelyeken megint csak cigány utcákat hoztak létre, mert ezeket egy ilyen kvázi kis tömbökbe építették ezeket a csillakásokat. Tehát megint létrejött egy újfajta szegregáció, de ettől függetlenül a szegregáció mértéke valóban jelentősen csökkent a szocializmus időszakába. Ez elindult a növekedés útján, a rendszerváltás után. Itt különösen piaci hatások okozzák ezt a, és munkaerőpiaci hatások, tehát a munkaerőpiacról kiszoruló roma népesség, amelynek a anyagi erőforrásai ennek fényében borzasztóan korlátozottak. nem tudják ezt, ha mondjuk egy integrált lakóhelyen rendelkeznek, nem tudják finanszírozni, el kell menniük, olcsó lakások ott vannak, ahol depriválódó környékről beszélünk, tehát megindul egy etnikailag homogén kis településeknek a számának a növekedése. Ugye ilyeneket figyelhetünk meg Észak-Kelet Magyarországon, illetve Baranyában, emlékeznek a térképre, hogy hol sűrűsödnek, ahol egyszerűen teljesen elcigányosodik a település. Ezek strukturális hatások, tehát nem feltétlenül keresik itt a diszkriminát, a közvetlen emberi akaratból fakadó diszkriminációt. Aki teheti, elmenekül, a település értéke kezd lezuhanni, és az ingatlanok értéke lezuhan, és ezek viszont elérhetőbbé válnak azoknak, akinek amúgy sincsenek erőforrásai, és éppen szorulnak ki mondjuk Budapestről vagy a nagyvárosokból, és ez egy ilyen szlammosodási folyamatot indít el, ami azért, ha szegregátumokról beszélünk, hiszen egy szegregációk létrejötte, az mindenképpen a társadalom, az egész társadalom integráció tekintetében egy borzasztóan destabilizáló tényező. A másik, ami a legdöntőbb kérdés, nem csak a romák esetében, hanem ez a rendszerváltásnak tehát a rendszerváltás strukturális hatásainak a legfontosabb szempontja a munkanélküliség. Ugye, mert ez nem volt korábban. Teljes foglalkoztatottság volt a szocializmus időszakában. Mindenkinek volt munkahelyek. Ezek a munkahelyek sokszor formális vagy látszólagos munkahelyek voltak, a munkavégzésnek, az értéktermelés tekintetében. Tehát ugye ez azt kellett, hogy ne legyenek piaci körülmények, mert a piaci körülmények ugye a termelékenység fényében határozza meg a munkaerőszükségletet. Itt ilyen erről nem volt szó, tehát ez egy politikai normatíva volt, hogy mindenkinek dolgoznia kell, beleértve a cigányokat is. Ami azonban egy szempontból, tehát ez nem biztos, hogy integrálta a romákat hosszú távon, kompetitív piaci körülményekkel alapuló rendszerek tekintetében, de abból a szempontból pozitív volt, hogy minden családnak volt egy fix, bár eléggé nyomott bevétele. Tehát nem voltak bevétel nélkül, piaci típusú, munkaerőpiaci típusú bevételekkel rendelkeztek a háztartások. Abban a percben, hogy létrejött a kapitalizmus, a piacgazdaság, amelynek alapvető eleme a munkaerő verseny és a munkanélküliség, ezek a csoportok kiszorultak a piaci jövedelem szerzésének a lehetőségének a köréből, és mi marad? A nem piaci típusú bevételeknek, ami az állam. Nos, a piaci ugye az hagyományosan meritokratikus típusú dolog, tehát annyi pénzem van, amennyit én akarok magamnak szerezni, mondjuk ideális esetben, persze tudjuk, hogy szociológiailag ez nem egészen így van, de ideális esetben amennyi dolgozom, amennyi munkát beleáldozok, amennyi energiát arra fogom vinni, és tudom nagyjából, hogy milyen pénzzel jár, és ilyen értem, mert én döntöm el, hogy mit akarok magamnak. Sok pénzt akarok, vagy kevés pénzt akarok. De tehát mondjuk ezért is egy ideáltipikus helyzet, mert a dolgok a szociológiailag sokkal bonyolultabb, de mégiscsak ez az alapmozzanata. Maguk is azért ülnek itt, mert hogy olyan állásba szeretnének, amire persze mondhatják azt, hogy idealisztikusan, hogy maguk meg akarják a világot váltani, de azért azt is tudják, hogy a munkanélküliségük az alacsonyabb lesz, ha szereznek egy újabb diplomát esetleg, bár ha túl sokat szereznek, akkor megnövekszik ennek a lehetősége, erre is vigyázni kell. És hát olyan állásokat tudnak megszerezni, amelynek a jövedelmi haszna az jóval magasabb, mint mondjuk, hogy csak elemi iskolába jártak volna, és utána kimennének a munkaerőpiacra, amiben hát kár is kimenni, mert elemi végzettséggel a mai technológiai fejlettségi szinten gyakorlatilag reménytelen kimenni a munkaerőpiacra. Tehát arra akarok, amikor viszont az állami elosztási rendszerre kerül valaki, akkor tulajdonképpen az állam és rajta keresztül a társadalomnak a szolidaritási fokán múlik az, hogy kinek mennyi pénze van. És ezt látjuk, mert ugye a politika változtatja, tehát most mindenfajta minősítés nélkül, azt nagyon jól lehet látni, hogy az elmúlt 4 év mennyibe különbözött az előző 4 évtől, és ez milyen következményekkel jár a jóléti, szociális, állami juttatások tekintetében. Ugye a jelenlegi kormány megint csak nem minősítve, csak tény megállapítva azt tervezi, hogy mindenfajta szociális segélyt meg fog szüntetni, mert azt gondolja, hogy egy meritokratikusabb típusú, de még mindig állami elosztás, ugye ez a bizonyos közmunka, az, amelyiken keresztül választ tudnak ki azok, akik érdemesek lesznek arra, hogy kapjanak nem szociális támogatást, hanem kvázi munkabért, ami maga a közmunkának a összege. De aki meg nem fér bele a közmunka, mert ugye a közmunka nem véges, aki nem fér bele, ott az a veszély fenyeget, hogy mindenfajta szociális ellátás nélkül marad, hát ami viszont tényleg az egy katasztrofális hatása fog bírni a szegényekre, és ezen belül arra a nagyon nagy számú roma populációra, amely a szegények egy jelentős részét alkotja Magyarországon. Jó, és akkor utaltam még erre, hogy mindezek persze a lakókörülmények állapota és az életkörülmények, azok hogyan hatnak az egészségállapotra, és ebben milyen különbségek mutatkoznak. Szóval, hogyha ezt most így összességében, ezek nem független tényezők egymástól, az iskolai végzettség összefügg a munkaerőpiaci kompetitivitással, stb. Tehát ezek mind összefüggnek egymással, attól függ, hogy van-e munkám, nincs munkám, hol tudok lakni, és a többi. Tehát ezek mind, tehát a szociológia megpróbálja, és akkor megint egy módszertani megjegyzés, nem abba hisz, hogy bár mondjuk a keményféle kötet az inkább egy ilyen mechanikusabb, szociodemográfiai felsorolás mentén diszkutálja a roma kisebbségnek a szociális helyzetét és munkaerőpiaci helyzetét és társadalmi helyzetét. Én azt gondolom, hogy ott válik a dolog igazán bonyolultá, amikor az ember ezt egy ilyen sok-sok szempontok és kereszthatások által meghatározott társadalmi valóságként ragadja meg, amikor minden mindennel összefügg. Ugye ez politikai szempontból fontos, hiszen a társadalmi politika pont, ha azt gondoljuk, hogy itt van egy nagyon erős társadalmi konfliktus, tehát egy borzasztóan más típusú társadalmi szociális profillal bíró csoport valamelynek, ráadásul van egy etnikai identitása és összetartozása, a szociálpolitika ezt a konfliktust valahogy kezelnie kell, és hát a nagy dilemma az, hogy hol nyúljon bele ebbe a történetbe. Hiszen a szociálpolitika értelemszerűen a társadalmi közreműködésen alapul, az adózáson, azon, hogy a társadalom mennyi pénzt akar a társadalmi konfliktusok mérséklésére, az egyenlőtlenségek mérséklésére fakadni, milyen mértékben fizeti meg a társadalmi igazságosságnak az akkor az alkotmányban is lefektetett alapelveit. Tehát de ez egy szolidarisztikus típusú jövedelem elosztási forma, és ez mindig korlátos, hiszen az egyéni, akár meritokratikus szempontok erősen hatnak, mert ha nem hatnának, akkor ugye nem lenne verseny, és akkor megint a piacgazdaság hatásfoka romlana, tehát ez a meritokratikus mentalitás borzasztóan fontos a piacgazdaság dinamikus működtetése szempontjából. Tehát ezt se lehet nagyon erősen elnyomni, tehát aki mindenki azt szerint részesedjen a javakból, amilyen teljesítmény produkál, ez egy piaci szempont, ezt metszi keresztül a szolidaritási szempont. Jó, erre még visszatérünk ennek a blokknak a végén egy rövid megjegyzés szempontjából, ez mennyire fontos. Tehát választani kell, de ha egyet kiragadok, akkor a többi, tehát most hiába akarom emelni a munkaerőpiaci helyzetet, hogyha nem csinálok semmit az iskolázottsággal. Az iskolázottsággal nem tudom mit kezdeni, hogyha szegregált helyzetek jönnek létre. Szóval, és akkor hova tegyük a pénzt? Most vegyük egy ideáltipikus állapotot, amikor tényleg van társadalmi akarat mondjuk az egyenlőtlenségek és a szegénység csökkentésére. Hova tegyük azt a pénzt? Borzasztó nehéz kérdés, amikor ilyen típusú interakciók vannak, összefüggések vannak az egyes tényezők között, hiszen a problémát ezek a tényezők együttesen hozzák létre. Vannak elméleti csomópontok, ebből már néhányat érintettem, ugye az egyik, a kiindul a szociális entrópia, erről már volt szó, tehát az a lényeg, hogy itt van egy etnikai csoport, amelyik egy identitás közösség, nem egy szociális közösség, egy identitás közösség, vagy annak akarja magát láttatni, vagy a társadalom annak látja ezt a csoportot, amikor romának nevezi, vagy cigánynak nevezi, akkor ők identitás közösségnek, etnikai közösségnek kategorizálják ezeket az embereket, és a csoportot magát is úgy ragadják meg. Amikor ez a csoport eltér szociális profiljában, akkor egy szociális csoporttá is válik. És akkor az a kérdés, hogy van-e itt összefüggés az etnicitás és a szociális különbözőség között? Ja, itt jön be az az elmélet, ami a szegénység etnicizálását vizsgálja, ez különösen az angolszász amerikai irodalomban alakult ki még a 60-as években, amikor, mivel nagyon erős az összefüggés, látható összefüggés van, hogy a szegényebb rétegek azok bőrszínüket tekintve Amerikában más típusúak, mint a nem szegényeknek a döntő többsége. Tehát a fehér bőrszínnel rendelkezőknek a társadalmi helyzete jóval meghaladja, és sokkal tagoltabb, differenciáltabb társadalom, mint a szegényeké, és ezen belül a feketéké, akkor fölmerül a kérdés, hogy itt van-e valami fajta szoros kapcsolat az etnicitás és a társadalmi státusz között. Elvileg nem kéne lennie. Ez egy identitás. Ez egy kulturális azonosság. Egy kulturális másság, a társadalom kulturális tagoltságának a része, de nem a szociális tagoltságának a része. Tehát a szegénység etnicitizálása az, amikor azonosságot teszünk a szegénység és egy etnikai csoport között, és akkor már föltesszük a kérdést, de mi az oka? Ezek jelennek meg például a többségi képek, a többségi attitűdökben. Nagyon sokszor a cigányság az egyenlő a szegénységgel, és a reményvesztettséggel, most a legpozitívabb, mert akkor nem azt mondom, hogy ezek valami fajta különös lények, amelyek itt teljesen eltérnek a többségi állapotoktól, és gyanakvó leszek, és elutasító leszek ezekkel szemben, mert az is lehet, de hát amikor lehet egy szolidarisztikus megalapozottságú különbségtevés is, amikor azt mondom, hogy hoppá-hoppá, itt tényleg az van, hogy ahol szegény, tehát a szegénység, nagyon erős az átfedés a szegény rétegek és a cigány etnikai csoporthoz való leszármazási vagy identitásbeli azonosság között. És akkor ugye, amikor azt mondjuk, hogy a szegénység etnicizálása, akkor azt mondjuk, hogy... És itt egy nagyon fontos módszertani szempont van megint csak, és ez minden problémára igaz, minden etnikai típusú problémára különösen igaz, hogy amikor összefüggést látunk, ugye azt hívják korrelációnak. Ezt a tanultak ilyeneket, gondolom. Amikor a kettő együtt jár, ugye együtt jár az egyik a másikkal. Na de a korrelációból nem következik még oksági összefüggés. A magyarázatoknak, tehát ezzel még nem nagyon magyaráztam meg a dolgot, ezzel csak leírtam, hogy itt van egy összefüggés, egy együttjárás. Ha együttjárás van, mondjuk, hogy valaki dohányzik, és a tüdőrák előfordulásának a valószínűsége között. De ezzel még nem azt mondtam, hogy a dohányzás okozza a tüdőrákot. Mégis a szociológia az alapvetően próbálja oksági magyarázatokkal leírni a társadalmi jelenséget. Meg akarjuk érteni, hogy mitől függjenek a dolgok. Magyarázatokat akarunk találni rá, tehát az oksági az egy magasabb szintje az értelmezésnek, és akkor ugye bemegyünk abba a kérdésbe, hogy van-e itt oksági összefüggés. Ha a szegénységet etnicizálom, könnyen vagyok képes egy olyan oksági összefüggést feltenni, igen, ők azért szegények, mert cigányok. És elkezdem a szegénység okait kutatni a cigányságon belül, mint egyfajta például a cigány... És akkor megérkezünk, bár szerintem az kimaradt ebből a listából, a szegénység kultúrájának a kérdése, ami persze még mindig nem etnikai kérdés, de kapcsolódik a cigány kérdéshez. Ugye a szegénység, kultúrája, ezt a Sinclair Lewis vetette föl, amikor, vagy vezette be ezt az egész problémát még a 20. század elején mexikói ilyen antropológiai, szociográfiai jelentések során, amikor azt mondjuk, hogy igen, szóval, hogy ezek a szegény társadalmak, vagy szegény közösségek, beszéljünk inkább közösségekről, egy sajátos kultúrával rendelkeznek. Ugye ez nem kéne, szóval attól, mert nekem nincsenek erőforrásaim, és rossz körülmények között lakok, ettől még nem kéne kulturálisan különböznöm senki mással, aki nem ilyen helyzetben van. De van egy dilemma, hogy mégis empirikusan is kimutatható, hogy ezek a szegény közösségekben vannak sajátos kulturális reakciók. Még mindig nincs oksági összefüggés, csak már látom, hogy vannak ilyen mozzanatok. Gondoljanak arra, hogyha maguknak van egy családjuk, és nagyon korlátozottak az erőforrások. Ugye a társadalom az kapitalizmus, ugye Max Weber óta, az elemzései óta mindenképpen, már a szociológiában is, nagyon fontos kapcsolatot tételez a protestáns etika, tehát nem a keresztény, de ezen belül a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme között. Tehát az, hogy hogy hogyan viselkedik, mi az a racionális viselkedési mód, hogy egy kapitalista rendszerben az emberek gondolkodnak, mindenféle célt kitűznek, mondjuk legyenek ezek reálisabb célok, tehát valami közel legyen a elérhetőségük tekintetében az illető számára, és erre racionális stratégiát dolgoznak ki. Hogyan tudja elérni azt a célt? Tehát van egy racionális gondolkodás. Elkezdek spórolni például. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy családot akarok alapítani, akkor elkezdek spórolni. Mondjuk nem Magyarországról beszélünk, de mondjuk egy normálisabb világban elkezdek spórolni. Bár ugye Magyarországon a racionális viselkedés itt megbicsaklik egy kulturális probléma kapcsán, mert tulajdonképpen miért is kéne nekem lakást vennem? Miért nem bérelek én egy lakást? Persze ez kéne egy bérlakáspiac, kellenének olyan jövedelmek, amelyből finanszírozható egy bérlés. Azok egy jelentős pénzről beszélünk a Nyugat-Európában is, szóval mondjuk egy pár kapcsolaton alapuló háztartásban, ahol két jövedelem termelő személy van, mint pár, az egyiknek majdnem a teljes bevétele elmegy a lakásra. És persze attól függ, hogy milyen a jövedelme, olyan lakás bérel. És abban persze, hogy elveszti valaki a munkát, nem kezd gondolkodni, mit csináljon, mert tudja, lakást kell cserélni. Mert az a lakás, amit eddig bérelt, az két aktív, piaci bevétellel bíró szereplőnek az összjövedelméből finanszírozott. Ha ebből megbicsaklik az egyik vagy a másik, tényleg az első reakció az, hogy költözünk. Nincs az, hogy szeretjük a környéket, vagy ragaszkodunk a helyhez, mert ez egy racionális döntés, mert nem tudja finanszírozni különben a bérköltséget. A mindegy, ez egy bonyolult kérdés, tehát ebben számos más kulturális hagyomány, meg szempont keresztül metszi, de ez egy nagyon racionális viselkedés. Spórolni, de mondjuk, hogy csak vegyük a magyar példát, ahol alapvetően mindenki a saját lakás, saját tulajdonú lakás megszerzését tűzi ki célul, ott meg spórolni kell, valakinek spórolni kell, vagy a szülőknek, vagy a fiatal generációhoz tartozónak kell spórolnia, valakinek spórolnia kell. Nos, hogyha valaki látja, hogy neki nincs pénze, akkor van értelme spórolni? Hát semmi értelme nincs spórolni. Szóval nem véletlen, hogy ilyenkor van egy kulturális reakció. Ez a mozzanat kiesik ebből a kultúrából, mert hiszen nincs mit spórolni egy igazi deprivált körülmények között. Nagyon sokszor mondják azt a cigányokra, hogy felelőtlenek. Ugye, most a felelőtlen, mint kifejezés is ehhez vonatkozik, hogy felelőtlen, mert nem mérlegeli racionálisan a lehetőségeit, hanem elkölti a pénzt, elszórakozza a pénzt. Na most az igazság, hogy az ember tudja a hó elején már, hogy a hó közepén neki egy fillérje sem marad, mert, de nem azért, mert hogy elkölti feleslegesen, mert nem annyi a pénz, hogy abból, ha elkölti élelmiszerre, meg a fűtésre, meg a lakásra, akkor nem marad pénze. Ebben a pontban én szerintem ez egy racionális viselkedés, azt mondom, hogy legalább akkor addig érezzem magam jól, nem? És akkor addig elkezdek mulatni, és addig élvezem az életet. Tehát, mert végülis az élet az örömszerzésről szól, szóval én most még visszavetünk Arisztotelészhez is, szóval azért a boldogság és az örömszerzés az egy fontos mozgatórugója az életnek, és ehhez kell a pénz egy piaci rendszerben, mert a pénzen keresztül lehet részben egy bizonyos eszközeit megszerezni a boldogságnak és az örömszerzésnek. Tehát ott más racionalitások működnek egy deprivált közösségben, amelyet akár leírhatunk úgy, mint a szegénység kultúrája. De hogy most jön az oksági összefüggés? És ezt szerintem azért mondom, hogy hangsúlyosan mondom, hogy ezt próbálják megérteni és emlékezni rá, hogy nem mindegy, hogy építem fel az oksági összefüggés. Kétféleképpen építettem fel ebbe az esetben. Valaki azért van egyfajta szegény kultúrája, mert szegény. Vagy valaki azért szegény, mert szegény kultúrája van. Ez két teljesen különböző oksági összefüggés. És tehát azért szegények az emberek, mert az ő kultúrájuk olyan, amelyik nem képesek megfelelni a modern kihívásoknak és a társadalmi integráció normatív alapvetéseinek, vagy pedig azért, mert ha valaki szegényé válik, akkor bizony a szegénység léte olyan kulturális reakciókat fog felerősíteni, amely egy más típusú kultúra lesz, mint amilyen a többségi társadalom. Mert miért érdekes ez? Mert a többségi társadalom alapvetően a többségi kulturális normákat kéri számon a társadalomtól. Miért nem küldi a gyerekét iskolába? Miért nem motivált úgy, mint mondjuk egy középosztályi család? Mert a középosztályi család tudja, hogy miért küldi a gyerekét iskolába. Azért, mert tudja, hogy a gyerekének az iskolában olyan tudást fog az iskola nyújtani, reméljük, amely aztán később a munkaerőpiacon kijelöli az ő helyét, és lehetőleg olyan helyet jelöljön ki, amit egy középosztályi család a maga gyerekének látni szeretne. Ha ezt nem látja egy család, akkor miért is küldeni iskolába? Van még számos ok különben, tehát mondjuk megőrzik a gyereket, de az se érdekes, ha nincs munkám. Hát ha munkám van, akkor én is megőrzöm a gyereket, otthon vagyok, vagy etetik a gyereket. Ez egy fontos szempont szokott lenni tényleg, szóval, hogy ott ellátják a gyereket, etetik a gyereket. Ugye ma is azt mondja a kormány, hogy meg kell oldani, hogy a gyermekétkeztetés az jobb legyen, hát mindenki számára elérhető legyen, ingyenes legyen azok bizonyos szociális helyzetben, és még ráadásul szombaton is legyen, meg vasárnap is legyen, mert valóban dilemma, hogyha 5 napos az iskola, akkor jön egy hétvége, ez egy hosszú hétvége, és akkor nem eszik a gyerek. Hát gondolom, már hallottak valamikor az Iványi Gábornak a hajléktalan óvodájáról, ugye, mert hajléktalan családokban is előfordulnak gyerekek, és ezeknek valamit kell nyújtani, és ezek az Iványi Gáborék létrehoztak egy óvodát. De ott az Iványi Gábor is mondja, hogy ez egy probléma, hogy azt látja, hogy amikor pénteken a gyerekek hazamennek az óvodából, és megjelennek hétfőn, hát látszik a szemük, hogy nem ettek semmit. Egész hétvégén. És akkor nekik erre fel kell készülni. Tehát az első feladat az, hogy bepótolják a hétvégét, hogy akkor a gyerekek gyakorlatilag alig táplálkoztak. Tehát ez egy teljesen reális dolog. Tehát itt a kérdés, tehát azt senki nem nagyon vitathatja, hogy a körülmények definiálnak, tehát a kultúrára van nagy hatása a körülményeknek, a társadalmi körülményeknek. Hát ezért vannak kulturális differenciák a társadalomban, a különböző körülmények között élő emberek, nem csak azért, mert azért van egy fordított viszony is, hogy maga vannak nekem kulturális standardjaim, amiket a családban mondjuk áthagyományoznak rám, vagy én megtanulom, stb., amely aztán meghatározza a körülményeimet is például, mert olyan körülményeket, tehát a kulturális standardjaimnak megfelelő körülményeket akarok magamnak létrehozni. De a körülmények is meghatározzák a kultúrát. Tehát ez nem vitatja senki, és ez igaz, akkor bizony, amikor szegénységről beszélünk, akkor itt létrejöhetnek kulturális mozzanatok, de nem fordítva, nem a kultúra határozza meg a szegénységet. Nem azért lesz valaki szegény, mert neki sajátos kultúrája van. És a cigányság ott jön be, hogy a cigányság és a, tehát megint csak ki a szegény és ki a cigány, tehát a szegény az nem cigány, de a cigányság körülménye olyanok, amelyek nagyon könnyen a szegény létet jelenti számukra, és akkor megjelennek ezek a bizonyos kultúrák. Vannak hosszabb távú hatások a kultúrában, például mindig számon kérik a romáktól, hogy miért nem művelik a kertjüket jobban. Hát igen, mert hiányzik ez a munkakultúra az ő tradíciójukból. Ugye hiányzott az eredetiből is, egy vándorló, kereskedő csoport volt, aki, hát a föld az maga volt az irracionális dolog, hiszen a föld akkor nem tudok vándorolni, nem tudok kereskedni, az megköt engem. És utána pedig ugye ez kimaradt, ami mondjuk egy ilyen lineális folyamat, tehát ők nem lettek parasztok, hanem rögtön ugye a szocializmusba beterelték őket az iparba. Tehát nincs, és azért az, hogy van egy kiskertem, az, és ott mit csinálnak a kiskertembe, ahhoz kell egy munkakultúra, amely náluk számukra vagy hiányzik, vagy nagyon korlátozott. És lehet látni, mert nagyon sokszor erőfeszítéseket történtek, ugye a Szerényi-Ladányi szerzőpáros, amikor Csenyétét kutattak, akkor hoztak ilyen alapítványt hoztak létre, próbáltak osztogatni vetőmagot, meg próbáltak segíteni. Eléggé kudarcos volt, vagy vehetjük a mostani politikát is, amikor Hegedű Zsuzsa kis csirkékkel rohangál a parasztok körébe, és a cigányság körébe, és mondja, hogy még akkor etessék a kis csirkét. Nem fogják, szóval nem, ez így nem működik. Szóval, hogy itt a kultúrának vannak ilyen sokkal hosszabb, az átörökítéssel megszilárduló elemei, ahogy én sem biztos, hogy feltétlenül, mint egy városi polgári szocializáción keresztül ment személy, feltétlenül én most a veteményes kertbe. Lehet, mert kiképezhetem magamat. Ugye ez megint az, ugye kiképezheti ki magát, akinek van viszonya a képzéshez. Tehát aki tudja, hogy mi az, hogy kiképezni magamat, az ki is képezheti magát, és akkor lehetek egy Jamie Oliver, aki kimegyek a kertembe, és én egy olyan kertre vágyom, mint a Jamie Oliver, úgyhogy jó. Tehát ez is egy nagyon fontos elméleti dolog. Tehát a szegénység kultúrája, a szegénység etnicizálódása, stigmatizált kultúra, ugye ez megint, és a társadalmi anomia elmélete, amiben a többségi társadalom, a többségi kultúra, mindenféle másságot, eltérő kulturális értékvilágot és hozzátartozó csoportokat stigmatizál, eltávolít, stigmatizál, megkülönböztet, errefelé is lehet elméletileg elmozdulni. De hát vehetjük azt a nagyon fontos szempontot, ami az elméletből fakad, erről már volt, valamikor már volt szó, hogy maga az etnicitás egy nagyon sajátos csoport, képző szempont, mert tulajdonképpen az etnicitás lehet, hogy csak egy identitás építő dimenzió, de nincs mögötte csoport. És hogy nincs mögötte csoport, hanem egy sokkal képlékenyebb azonosság, beazonosítás és azonosságérzet teremtő szempont, amelyben meghatározza az embernek a saját kulturális azonosságát és szokásait, akkor itt maga a csoport is megkérdőjeleződik, hogy van-e olyan, hogy cigányság. Csak azért mondom, mert itt tulajdonképpen az a fajta folyamat, mert valószínűleg az etnicitás, mint egy leszármazási közösség, csoporttá kell válnia. És ez a csoporttá válás folyamata, ami ugye lépésről lépésre elvezet például a nemzetté váláshoz, hiszen a nemzet is azért egyfelől egy etnikai alapon létrejövő vagy önmagát legitimáló csoportképződmény, de az egy hosszú instrumentalizálódási folyamaton alapszik, amelyhez kellenek nagyon fontos intézmények, kulturális eszettek, tehát erőforrások, stb. És a cigányság esetében erről nehezen tudunk beszélni, ezért is van az, hogy ez egy nem csak szociálisan tagolt és sajátosan tagolt csoport, hanem kulturálisan is borzasztóan heterogén csoport. Tehát nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy ki a cigány. Vagy nagyon sokféleképpen lehet válaszolni arra, hogy ki az, aki cigány. Tehát ezek mind fontos elméleti kérdések. De ha van ilyen csoport, és létrejön ez a csoport, akkor viszont, és mindegy etnikai csoport, amely egyébként egy kulturális csoport is, akkor viszont jön egy bizonyos politikai aspektus, ez a legutolsó pont, ez az elismerés politikája, amikor a közösség már nem pusztán csak egy kulturális leszármazási közösség, hanem egyfajta politikai elismerésre is. Bele akar folyni a társadalmi döntésekbe, akarja hallatni a szavát, amikor különböző kérdésekben a társadalomnak döntenie kell. És ehhez már kell az elismerés politikája. Tehát el is kell ismernünk egy csoportot. Tehát itt mindig az outgroup, ingroup, külső, belső. Hogy néz ki a csoport maga, és hogy néz ki a külvilág? Mit kezd a külvilág egy ilyen csoporttal? Ezen a kettőnek a dinamikájában alakul maga az egész helyzet és a konfliktus is. Ugye eddig a szociológiai szempontokról volt szó, most a szociálpszichológiai szempontok. Itt vannak tulajdonképpen ez a hogyan lesz valakiből cigány, hogy lesz az a beszédmód, amikor cigányságról beszél a társadalom, akár úgy, hogy mint az in-group, akár úgy, mint az out-group. Ugye itt a magyarországi romák esetében, hogyha most leírjuk a helyzetet, akkor meg kell különböztetni a külső és belső okokat, amelynek mentén létrejön ez a beazonosítás, klasszifikáció vagy identifikáció. A külső okoknál én mindenképpen kell említeni ezeket a negatív szociológiai és szociálpszichológiai jegyeket, amelyeket a külvilág elég egyhangulag és elég nagy konszenzussal a cigányokkal szemben gondol. Tehát egy megkülönböztetett szociológiai csoportnak tételezi ezt a kisebbséget, amely egyszerre visel magán szociális és kulturális etnikai vonásokat, és egyben olyan attitűdök jellemzik, amelyek az eltávolítást, a megkülönböztetést, a stigmatizációt jelentik, ami egyben egyfajta devianciát társítanak ehhez a csoporthoz, és egyben kriminalizálják is ezt a csoportot. Ugye így válik általános az a sztereotípia, hogy a cigányoknak a vérükben van a bűnözés. Ugye itt a vér maga az átöröködés és a megkerülhetetlenséget jelenti, ugye? Tehát tulajdonképpen itt bejön a szegénység vagy a kriminalitás etnicizálásának a dimenziója. Tehát, hogy valami ebbe a kultúrába olyan, amelyik normaszegésre sarkalja a kultúrának a tagjait. Nem igazából bizonyították ezt a dolgot, és ilyen értelemben ez klasszikusan egy előítélet, hiszen az előítéleteknek az legjellemzőbb sajátossága, hogy nem szorulnak bizonyításra. Az előítéleteknek a lényege, hogy mivel ez egy köztudat, ezért maga ez a tény, hogy ez egy köztudat, ezért én elfogadom. Azonosulok vele, és nem teszem fel a kérdést, hogy jó, de most akkor nézzük meg, hogy igaz vagy nem igaz. Nem, ezért nem racionális az előítélet, hanem egyfajta irracionális mozzanatok által erősödik meg és öröklődik át. Tehát ezek ilyen evidenciáknak hangzanak, amelyek nem szorulnak semmifajta igazolásra. Erről már volt szó, ugyancsak emlékeim szerint, hogy nem is lehet ezt igazolni, hiszen az identitás szabad választása, mint alkotmányos jog, egyben azt is jelenti, hogy kivéve azokat az identitáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek esetében, amelyben az identitás esetében megerősítését jelenti a tevékenységnek, másfajta viselkedésben az identitás behozása a képbe, az sérti az egyén szabad identitás választását. Tehát, hogyha a rendőr lecigányozza a klienset, akkor itt súlyosan megsérti a szabad identitás választását. Tehát úgy gondolja, hogy ő jelöli ki az illetőnek az identitását, és mivel ő azt gondolja, hogy minden cigány bűnöző, ezért rögtön egyfajta gyanúsítotti pozícióba hozza a romákat. Voltak erről vizsgálatok, ez ugye minden mögött van vizsgálat, emögött is van vizsgálat, ugye ezt úgy, hát többféleképpen próbálták, ugye van a diszkrimináció tesztelés módszere, és vannak más típusú, azt is mondjuk vizsgálták például, hogy a rendőri eljárások, igazoltatások, igazoltatásnak első lépésben, hogy vannak, hogy ez colorblind, tehát, hogy nincsen etnikai aspektusa, vagy pedig van. Ugye, ezt hogy lehet nézni? Megnézzük, hogy ugyanazzal a valószínűséggel igazoltat egy rendőr, egy cigánynak vélt kliens, és egy nem cigánynak vélt kliens. Hát az eredményt már borítékolhatjuk, hogy nem ugyanazzal a valószínűséggel történik a dolog, és akkor még nem beszéltünk az eljárás minőségéről. Tehát mi volt vizsgálatunk még a 90-es évek második felében, akkor liberális kormány, liberális belügyminiszterétől, hogy vizsgáljuk meg a rendőri állomány etnikai attitűdjeit, különös tekintettel a romákkal szembeni attitűdjeit. Itt ez egy nagyon releváns kérés volt, mert a kormányzat, illetve ezen belül is a belügyminisztérium akkor elhatározta, hogy valami tennie kell, hogy előítélet mentesítse a rendőrség állományát, mert hogy itt olyan előítéleteket feltételezett, vagy merült fel a gyanú, hogy nem az egyenlő bánásmód a rendőrség eljárásaiban hát nem érvényesül, tehát ettől érhető ennek a megsértése. És akkor azt gondolták, hogy hát kéne egy olyan a rendőr képzésben kellenek olyan kurzusok, amelyek, vagy legalábbis egy kurzus mindenképpen kell, ami az etnikai nyitottságot, a multikulturalizmust, a toleranciát, mármint a kulturális és etnikai alapú toleranciát erősíti. És ezért kellett a vizsgálat, hogy aztán ennek a vizsgálat is részét képezze annak a kurikulumnak. Tehát lássák, hogy mi a helyzet. És meg is csinálták, és be is vezették. Aztán idővel megint kimaradt a rendőrtiszti képzésből ez a komponens. De hát ez számos szakmában fölmerül, tehát a bírók, orvosok, védőnők, tanárok, rendőrök. Csak ugye a rendőrség, ott van egy komolyabb tétje a dolognak, mert mondjuk például a szabadságtól való megfosztás, hogy ez nem egyformán kezeli az embereket, az talán kisebb súlya bír az emberek életéből, mint hogyha mondjuk a gyerekemet az óvodába az óvónő csúnyán kezeli, mert akkor elviszem egy másik óvodába. Itt a rendőrség ugye az egy totális intézmény, egy erőszakintézmény, tehát annak a lépése súlyos következményekkel jár, például az én szabadságomra, tehát nem mindegy, hogy itt milyen mértékben biztosított ez a fajta etnikai semlegesség és elfogultság hiánya. Ez egy számos országban, tehát ez a legtöbb országban fölmerül, kevés országban történnek dolgok. Például mondjuk Amerikában az egész polgárjogi mozgalomnak egy későbbi fokán ezek is fölmerültek, mint kérdések. Például az, hogy az állam különböző intézményeit hogyan lehet ilyen típusú toleranciára nevelni, és akkor elég sok erőfeszítés is történt. Ugye a filmekből ez látszik, amikor nézik a filmeket, akkor például amikor rendőrök mennek így a krimikbe, akkor úgy sokszor van az, hogy etnikailag vegyesek a rendőrök. Például az, hogy a rendőri állományban vegyesen legyenek képviselve a különböző etnikai csoportok, például olyanok is legyenek benne, akik különben nem olyan könnyen kerülnének, mert ez egy elég jó keresett pozíció, a rendőri pozíció a világ mindenütt, mert egy fix állás, fix pénz, fix munka, tehát ahhoz meg kell tenni a lépéseket, hogy legyenek. Magyarországon is történtek erre lépések különben, hogy legyenek több roma rendőr. Persze akkor megint fölmerül a tudományos kérdés, hogy ez most valóban csökkenti az előítéletességet és az elfogult rendőri eljárást, vagy pedig például, mindjárt jön egy másik sztádon lehet látni, hogy inkább úgy belesimul, tehát hogy ez a fajta mobilitás és szakmai előrejutás, mondjuk egy etnikai kisebbségből a rendőri állományból, tehát belesimul, és akkor együtt kezdik az embereket jól megkülönböztetni. Tehát minden előfordulhat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hát ez fölmerül más szinterekén, mint a médiában. Tehát ezt, ha nézik a médiát, akkor Nyugat-Európában egy evidensen standard követelmény, hogy a különböző hírműsorokban, amik a CNN-t nézik, amik az pláne meg világ hírműsor, ott mindig hihetetlen colorful. Tehát ott homogén, tehát hogyha ketten vannak, akkor biztos heterogén a két személy etnik. Látható módon, tehát a rassz jegyek tekintetében, ugye nem mind a kettő gyönyörűen beszéli az angol, tehát nem erről van szó, hanem látni kell, hogy ez most ázsiai, ez most afrikai, ez most nem tudom milyen, arab. És ennek egy ilyen nagyon fontos üzenete van a társadalom számára, meg a közönség számára, hogy a világ heterogén. Ha meg nincs ilyen, akkor meg egyfajtában azt látom, hogy homogén a világ. Ugye a másik mániám, hogy ugye minden filmet szinkronizálnak bizonyos kultúrákban. Hát ez egy nagyon erős domináns kultúrának a lenyomata. Ugye föl sem merül az emberekbe, hogy emberek, a túlnyomó többség nem beszéli a saját nyelvemet. Tehát én, amit beszélek, az egy marginális kisebbség. Még hogyha németül beszélek, akkor is egy marginális kisebbség. Hát mondjuk az angol esetében már ez nem biztos annyira. De ők esetében is mondjuk anyanyelven egy marginális kisebbség. Ha meg feliratozom, akkor folyamatosan a kisgyermek is már hallja, már óvodáskorban esetleg, amikor nézi a Tom and Jerry-t, hogy ezek a más nyelven beszélnek. De most, hogyha ez a kognitív aspektusa a történetnek, utána már jöhet a szükséglet is, hogy akkor nekem talán tudnom kéne azt a nyelvet, hogy megértsem. Miért is az én nyelvemen akarom, abszurd ez a dolog. A legbűbájosabb én szerintem az a szovjet hagyomány, amikor, és azt átvették mi más, a lengyelek átvették például, amikor egy hang szinkronizál-e mindenkit. Így lehalkítják az eredeti, de lehet hallani picit, de annyira nem hallom, hogy nem értem, tehát hiába akarnám koncentrálni, nem tudom, nem értem meg, és jön egy hang, na most ugye itt jönnek a genderisták, hát nem véletlen, milyen hang jön ottan, férfi hang jön. De legyen szó férfi-női szereplőről, egy férfi hang narrálja, ez a kedvencem, ez nagyon jó. Szóval, és hogyha elmennek Hollandiába, hát világos, hogy Hollandiában nem, hát nincs is olyan, szerintem nincs is az, hogy olyan szakma, hogy szinkron. Szinkron színészet, vagy szinkron, hát nem, minden eredeti nyelven van, hát ez igaz, hogy a hollandok minimum két nyelvet, hát az anyanyelvükön kívül, anyanyelvük együtt két nyelvet beszélnek, tehát ezeket biztosan összefügg, nem feltétlenül determinisztikusan, tehát mondjuk a németek attól, hogy még szinkronizálják a filmeket, lehet, hogy tudnak idegen nyelveken, de szerintem miért is kéne lefordítani? Hát egy tudunk olvasni, persze feltételezi az írásolvasás készséget, hogy el tudunk olvasni egy sort, de hát ez meg szerintem, ez is fejleszti különben az olvasási készséget. Na jó, messze kanyarodtunk. Külső ok az előítélet és stigmatizáció, és külső ok, hogy tulajdonképpen bele kényszerítjük, amikor például a szegregáció zajlik, akkor akár bele is kényszerítjük az embereket, akik amúgy nem akarnának ebbe az etnikai státuszba kerülni. Tehát így is lehetünk cigányok, amikor egyszerűen egy iskola kijelöli a gyereknek a helyét, és megmondja, hogy hol van a helye, melyik osztályba. Tehát ez egy kijelölős történet, és amely mögött abszolút ott vannak a diszkriminatív mozzanatok. Van a belső okok is természetesen, tehát maga ez a bizonytalan önazonosság, bizonytalan identitás, vagy kialakulatlan, vagy amelyik nem volt képes magát egy mindenki számára látható és egyértelmű, belül és kívül egyértelmű identitással bíró csoporttá szervezni az etnikai közösséget. Ugye emiatt beszélhetünk folyamatosan kettős identitásról, és ezek között való mozgásról, hogy mikor, milyen identitást kell választani, és ennek a dinamikája. És a negatív identitás, ez nagyon sok üldözött csoport esetében, vagy hátrányokat szenvedett csoport esetében megjelenik, ez a negatív identitás. Tehát, hogy nemcsak eltávolítom magamtól az identitást, az inkább egy asszimilatív identitás, hanem egyszerűen ellenségessé is teszem azt az identitást. Nem akarom, és mindenféle negatív képzetekkel, tudással, érzésvilággal töltöm föl, és persze távolítom el magamtól ezt a fajta identitást. És egy folyamatos identitás politikai küzdelem. Tehát tulajdonképpen itt nagyon erősen fölmerül a kérdés, amit majd most nem fog tudni válaszolni, csak fölteszem maguknak a kérdést, maximum véleményem lehet, hogy itt amikor a cigányságról beszélünk, még akár úgy is, hogy szociális szempontból, vagy kulturális másságát tekintve, akkor sokkal erősebb a külvilágnak a konstrukciója. Tehát az, hogy megteremti a maga cigányképét a külvilág. És aztán tulajdonképpen, ha megfigyelik, a cigányság, a cigány identitás és a cigány leszármazás által a cigánysággal a közösséget mutató körében, a legtöbb, leginkább ez az erre való reakció jele. Tehát megpróbálják magukat pozícionálni ahhoz a nagyon erős nyomáshoz képest, hogy megjelenik ez az erőteljes többségi cigánykép, amely egyáltalánban nem differenciált, egyáltalában nem az, hogy értékvilágában mit takar, azt mindjárt remélem még a mai alkalommal még tudom mutatni maguknak. Tehát, hogy milyen típusú képet fest le a többségi társadalom a cigányságról, és erre reagál, de megint mondok egy jó példát maguknak, most nem akarom nevesíteni, egy nagyon értelmes és szimpatikus cigány politikai, ilyen kisebbségpolitikai szereplő egyszer a tévében, amely tévémű, most nem akarom mondani, melyik csatorna, sem tök mindegy, de egy tévé csatorna, hát valószínűleg közfunkciókat lát el, mert olyan műsort akart, amelyben reális képet akart festni a cigányságról. Tehát egy nagyon felkészült. De lehet-e tudni, hogy ez nagyon nehéz. Tehát itt egyetértésre nehéz számítani, tehát kicentiszték. Tehát volt egy felvezető film, amit csináltak, és akkor azt megmutatták 5 szakértőnek, azok szakértették már előzetesen, hogy nehogy olyan legyen benne, amiben bárki megsértődhet. És akkor a munkanélküliségről volt szó. És hát előadt, a filmben arról volt szó, hogy milyen súlyos teher a roma kisebbség, vagy a cigány kisebbség számára az a munkanélküliség, hogy tulajdonképpen a teljes létbizonytalanságot teremti meg a cigányságon belül egy csomó család számára. De, és akkor most jött ez a bizonyos de, azt mondta a film, amikor már tényszerűen teljesen igaz, tehát a szakértők is megerősítették, hogy persze a munkanélküliség az egy általános probléma, tehát a népességnek mondjuk, hát azt jelenti, hogy az aktív népességnek 10-valahány százalék, vagy most 8%-a, de hát ez egy trükkös szám, mert ugye lekerülnek belőle a közmunkások, és az kérdés, a közmunkás most munkanélküli, nem munkanélküli, persze nem munkanélküli, de azért most munkás, de hát nem is munkás, na mindegy. Hát ha vehetjük egy ilyen békés számnak 10%, a népességnek mondjuk 10%-a, mindegy, nagyjából ott, akkor még több volt a munkanélküliség, azt mondták, hogy 1 millió munkanélküli van, és azon belül a mondjuk a fele cigány. Tehát, hogy a munkanélküliség nem egyenlő a cigánysággal, akarta a film sugallni, hanem valóban milyen igazságtalan, hogy messze felül vannak reprezentálva a cigányok, hiszen nem 50%-os az arányuk a népességben, hanem csak 8%-os, de a munkanélküliek körében nekik 50% arányuk van. Most ez a cigány politikus habzott a szája, úgy üvöltött a televízióba, hogy a munkanélküliség a cigányügy, hogy ne vegyék el tőlük, hogy végre valami, ami az övék. Tehát most nem így mondta, hanem hogy végre valami, amire ők mondhatják azt, hogy lám, így hurcolnak meg minket. Na de akkor ne kezdjék el, ez a szegénység etnicizálásának a problémája. Tehát azért etnicizálom, a cigány perspektívából, azért etnicizálom a szegénységet, mert erre tudok hivatkozni, hogy ha a szegénységet nem tartják egy társadalmi normának, akkor mi a szegénység egyenlő a cigánysággal, vagy a feketékkel, akkor már tegyenek valamit ezért. Hát értem én a politikust is, mert ő érezte, hogy nagyon sokkal többet kéne tenni a munkanélküliségért, de félt, hogy ez megint csak diszkriminatív módon fog történni, hogy a cigányok megint rosszabbul járnak, amikor már igaz. Tehát, ha mondjuk a közmunkát veszük alapul, ami egy hasonló trükk, akkor azért egy vegyes etnikai közösségben valószínűleg a cigányok kapják legutoljára meg a közmunkát. Nem legelsőnek, tehát nem a leginkább hátrányos kapja a legelőször, ebben lenne logika, ezt mondtam az NBA-t, amúgykor a kedvenc példámat, hogy az NBA-ben az esélyegyenlőséget hogyan biztosítja a rendszer, hát az a kedvenc története. Ez úgy van, hogy az NBA, tehát hogyha nézzük a klasszikus szociológiai paradigmát, akkor ugye mindig a nyertes, mindig jobb lesz, mert ugye egy pénzre megy a játék, hatalmas biznisz, tehát aki nyer, az több pénzt kap, aki több pénzt kap, jobb játékost vesz, és ezért egyre inkább bebetonozza magát, mint a társadalomban, egyre inkább bebetonozza magát, hogy ő lesz a nyerő. Aki meg gyenge, az meg mindig szegény kulló, mert nem kap pénzt, mert alig van profitja, és akkor ebben nem tud venni játékos. Na de ez viszont untatja a nézőt, a menedzser így úgy gondolta, mert ugye a piac néha érzékeny az esélyegyenlőségre, meg a szabad versenyre. Ha nincs verseny, akkor unalmas a verseny. Ha tudom, hogy a Chicago Bulls fogja megnyerni a bajnokságot 10 évig, akkor hát meg lehet nézni a meccseket, de azért nem nagy pleasure, szóval olyan nagyon nem kell izgulni. Tehát mit talált ki? Azt kell, olyan a rendszer, hogy minden tavasszal van egy aukció, ahol a college-ból, tehát az egyetemi kosárlabdából meg lehet venni a játékosokat. Mind a disznókat, meg teheneket, meg tyúkokat, meg nem tudom micsodát meg lehet venni. Kikiáltás van, licit van, csapatok licitálnak. De a leggyengébbnek van elővételi joga. Pont azért, hogy tudjon legtehetségesebb játékosokat vásárolni, ezáltal, ha megnézik a történetét az NBA-nek, azt látják, jó, van olyan széria, amikor Michael Jordan játszott a Chicago-ba, akkor az annyira jó volt, hogy hát ameddig el nem ment golfozni, mert bekattant szegény, addig azért, hogy a Chicago nyert, de azért nem... Szóval azért 3-4 évet nyert a Chicago, nem többet, és már nagyon unták az emberek, hogy a Chicago nyer, mert nem tudtak izgulni. Ugye ha nézik az NBA-t, akkor van egy másik trükkje az NBA-nek, szerintem az is egy manipulált trükk, hogy az utolsó egy percben még bárki nyerhet. Tehát olyan pontkülönbség van általában, ami 2-3 pontnyi különbség, és akkor aztán tényleg, akkor mindenki vértizza, tehát és a közönség is, mert az élet-halál, mert hiszen attól függ, hogy és akkor még kicentizik, meg minden, ez is szerintem ki van találva, mert ebben mindenki érdekelt, mert ettől még persze jó a verseny, és fel is lehet a verseny, csak azt kérik őket, hogy lehet, hogy ne döntsék el az első 20 percben, mert akkor elmennek a nézők, ha látják, hogy 20-30 pont különbség van, akkor már nem izgulnak, és akkor... No, ez már egy másik része az NBA-nek. De ez egy zseniális trükk, tehát ilyen értelemben, hogy... És mondhatná azt, mondhatja volna a cigán kép politikus nyugodtan, hogy jó, de ezen belül itt azért vannak ilyen diszkriminatív mechanizmusok, tehát hogy a munkanélküliben hiába van nagyon sok más nem etnikai, roma származással bíró munkanélküli, ők szívják meg a legjobban. Tehát, és ezt mutatják egy csomó diszkrimináció tesztelés. Az a diszkrimináció tesztelés az egy nagyon érdekes módszer, mert ott a cselekvés lehet tesztelni. Tehát, mert azt a diszkrimináció potenciált, azt mi is kérdeztük rengetegszer vizsgálatban, hogy a többségi társadalomban van-e ilyen potenciál. Tehát, el tudja elfogadni, ha mondjuk a gyerekeket szegregálják, el tudja elfogadni, ha a diszkóból kitiltjuk a nem odavalókat, akik a cigányok. Tehát, de ez nem cselekedet, tehát ez más. A cselekedetet nehéz tetten érni, a szociológia általában gyenge a cselekvési szintre, hanem sokkal inkább a struktúrára, a rendszerekre, és ezen belül a gondolati konstruktumokra képes koncentrálni. Az, hogy hogyan viselkedünk, leírni a viselkedést, a szociológia már nagyon korlátozott eszközökkel bír. De ez a diszkrimináció tesztelés, ez egy nem egy rossz módszer. Azt kell csinálni például, hogy álláshirdetésre, azt különösen szeretik, hogy meghirdetik az állást, és először beküldök egy láthatóan roma származásút. A láthatóság, nem kell neki azt mondani, tehát nem mondom, hogy most kiváló roma, hanem úgy néz ki, tehát a bőrszíne, amely barnább mondjuk, mint az átlag, a neve, az is a beszélő nevek, azok is nagyon sokat jelentenek, mondhatja, hogy nagy a család, meg mindenféle dolgot mondhat. Tehát olyan sztereotípiákat, amitől ő inspirálja a hivatalnokot, vagy nem tudom mi a ügyintézőt, hogy nézze őt romának. És akkor elő. De ugyanakkor meg ugye a lényeg, utána be kell küldeni egy másikat, aki viszont teljesen ez az átlag, többségi dolog. És azért paraméterekben azért kell, életkorban szokták egyformásítani, tehát hogy ne legyen én. Mert akkor bejön egy újabb diszkriminációs faktor az életkor, tehát bejön egy ilyen vénember, mint én, akkor valószínűleg kidobják, és bemennek maguk, mint fiatalok, akkor megkapják az állat. Tehát életkorban, végzettségben, szakmai tapasztalatban próbálják egyformának venni a két figurát, de a romaságát az egyiknek az nagyon sugallják, a másiknak nem. Ott nincsen ilyen mozzanat. És hát az a tapasztalat ebben a teszteknél, hogy általában az elsőt elzavarják, hogy már betelt az állás, ugye? És talán jön a második, és fölveszik boldogan. Tehát világos, hogy nem telt be az állás, hiszen előtte még, tehát hogy őt utána vették föl az állásba, tehát az állás még elérhető volt. Na, ezen a ponton itt tetten értük a diszkriminációt. Most ennek van végtelen hirdetésekben, szokták ezt csinálni, lakáshirdetések, más hirdetések. Tehát hogy valahogy magát a reakciót vizsgálni, itt ugye az a kérdés, hogy ebből mi ennek az általánosíthatósága. Mert mindig mondhatja, ugye ebben azért nem mennék el a bíróságra, mert ugye akkor, mert ő nem mondta azt, ugye a bíróságon maximum azt bírnák, hogy az jelentene egy a pozitív elbírás, a pozitív a diszkrimináció megtörténtének pozitív elbírásában, amikor valaki azt mondja, hogy te büdös cigány, takarodsz innen ki, de hogy adom neked a munkát. Ezt azért nem mondják az emberek, mert tudják, hogy ez nem jó. Úgy hittem, hogy rossz következmények, nem azért, nem jó, hanem mert nem rossz következményekkel járhat számára. Tehát ilyen értelemben mondjuk nem biztos, hogy ezzel nagyon egyszerű fordulni az esélyegyenlőségi hivatalhoz, akit ilyen ügyeket kell, hogy föltárjon és vigyen a bíróság elé. Tehát vannak ilyen intézmények Magyarországon, hogy az ombudsmani hivatal is lehet, ameddig ilyenekkel foglalkozik. De hogy a szaktudományosan is problémás, hogy hát most tetten értem valakit, X tisztviselőt, akibe buzog az előítéletesség. De hát ebből még nem biztos, hogy ez rendszer szintű. És itt van a probléma ezekkel a kutatásokkal, amelyik különben igaz a kvantitatív és kvalitatív kutatások között, hogy a kvantitatív kutatások azoknak az általánosíthatósági foka az sokkal jobb, mint a kvalitatívnak. A kvalitatívnak a mélysége jobb, meg a megértés komplex rekonstrukciójában a kvalitatív kutatás sokkal jobb, a kvantitatív viszont az általánosíthatóságban és értem az érvényességben is. Az érvényességben jó a kvalitatív, hiszen az érvényesség a kvalitatív esetében arra vonatkozik, akit kérdezek. Tehát elmondja nekem maga az életét, az érvényes lesz, mert maga így gondolja. Tehát az érvényessége az magas a kvalitatívnak, de az általánosíthatóságban nem. És én értem, a diszkrimináció tesztelés tulajdonképpen kvalitatív típusú kutatás, kivéve mondjuk, hogyha szisztematikusan nagy tömegben próbálom vizsgálni, tehát akkor meg kell találni azt a szituációt, ahol nagy tömegben tudok információt szerezni, mégpedig olyan mintán, amely reprezentálja a teljes populációt. Például a rendőrség esetében mondjuk azt, hogy most egy rendőrcsapatot elkezdek tesztelni, vagy beülök egy rendőrségi irodára, és ott hallgatom, hogy hogyan hallgatják ki a rendőr. Ja, azt be se fejeztem a kis rendőrtörténetemet. Szóval ebben a rendőrségi kutatásban ebben nagyon erőteljesen jött ki, hogy a rendőrség állományát. Pont ugyanúgy, hát most persze miért is ne, ugyanazok az előítéletek. Az előítéleteknek a gyakorisága pont olyan, mint a társadalomban. Persze ez önmagában még nem volt elég a kutatás szempontjából, ez egy állítás. A másik az sokkal érdekesebb és fontosabb volt, hogy vajon mit gondolnak a rendőrök a rendőri eljárásról. Hogy az etnikailag semlegesnek kell lennie, vagy nem. Most ebben már viszont elég erőteljesen, emlékszem szerint 40-50% között volt azoknak a válaszadóknak a száma, akik azt mondták, hogy nem, a cigányokkal szemben jogos másképp eljárni, mint a nem cigányokkal szemben. Most ez már ugye durva diszkrimináció. Mégpedig az állam és az erőszak szervezetek által való diszkrimináció. Tehát, mert az, hogy előítéletes, az egy dolog, de ha bemegy és ő ellátja szakszerűen a munkáját, tehát megőrzi a színsemlegességét, akkor végül is az az ő szabadság, hogy mit gondol a cigányokról. Vagy mit gondol ő bármely etnikai csoportról, mit gondol ő a feketékről. Abba persze, hogy ez beviszi a saját munkájába, amely kizárja az etnikai megkülönböztetést, abban az esetben már jogsértő magatartás. Úgyhogy ez mind elég szépen fölmerült. És aztán rengeteg olyan társadalmi lélektani mozzanat volt, amiben az egyik legszebb az emlékszem az volt, amikor azt mondta, hogy ő teljesen semleges, hát a kollégái már nem. Tehát ugye ez a rendőrség maga az nem, de ő persze, tehát ez egy ilyen pluralizmus ignoranciájának elméletébe tartozó történet már, hogy hogyan próbálja magát eltávolítani attól, amit különben testületileg elfogad, és amit tulajdonképpen azt is jelenti, hogy az ő által működtetett. Valószínűleg ő is úgy viselkedik természetesen, mint a testület, hiszen a testületi normák azok fontos normák. Persze semmi nem olyan egyszerű, mert viszont erre egy jogász, aki ugyancsak egy nagyon felkészült jogász volt, azt mondta erre az eredményre, hogy igen, és ez már ugye mindig megkérdőjelezi az embernek a saját tudományos az érvényességét a dolognak, hogy hát abba is bele kell gondolni, hogy ez a fajta agresszív viselkedés a rendőrök részéről, ez benne van a szerepbe, és abban az intézményes elvárásban, hogy neki például havi szinten kell statisztikákat szolgáltatni, és jön egy kényszer, tehát múlik a hónap, és nem volt elég gyanúsított, akkor begyűjtöm a gyanúsítottakat, akit csak látok, és hát azokkal szemben proaktív vagyok, hogy eredményt érjek el, és addig ütöm a vasat, ameddig tudom, és a végén elő kapartam, hogy lám-lám, milyen hatékony a rendőrség. Tehát ez sem feltétlenül csak az előítéletesség és a kollektív attitűdök szintjével magyarázható, ha mondjuk ilyen típusú elfogult magatartás érhető tettem. Na, ezeket most mind átugrom, mert legalább a deliberációt el akarom magunknak magyarázni. De ezzel utaltam, hogy erre vissza fogok térni, hogy amikor az esélyegyenlőtlenségekről beszélünk, mondjuk etnikai alapú esélyegyenlőtlenségekről beszélünk, akkor én mind érdemes megkülönböztetni ezt a két oldalt, ezt a bal és a jobb oldalt. Az egyiket úgy hívhatom, hogy közvetlen. Az esélyegyenlőség sérülésének közvetlen okai, vagy az esélyegyenlőség biztosításának közvetlen okai. Hát röviden fogalmazva ez a jogállamiság. A jogállamiság és a liberális, demokratikus alapokon szerveződő államhatalom, amely deklarálja például a szabad identitásválasztás, a többi az emberi jogok és polgári szabadságjogokat, a jogegyenlőséget hirdeti, az egyenlő elbánás hirdeti, az emberi méltósághoz való jogot hirdeti, a munkához való jogot, a szociális jogokat, annak egy bizonyos körét hirdeti, kulturális jogokat hirdet, politikai, egyenlő politikai hozzáférést hirdet mindenki számára, az egyenlőtlenségekben amifajta kiegyenlítését hirdeti, és egyben antidiszkriminációt hirdet. Tehát ez a jogi-politikai aspektusa a történetnek. Ez egy olyan norma, amely a rendszer fundamentális és legitim értékvilágából következő normarendszer, és ha ez sérül, akkor ez sérül az esélyegyenlőség. Ugye, és hogyha az államtól kérjük számon elsősorban, hogy biztosítson mindenki számára szabadságot, esélyegyenlőséget, akkor ennek a követelésnek, és amelyek egyben a társadalommal szembeni követelmény, hogy olyan politikai rendszerre legyen, amely ezt mindezt biztosítja, akkor ezeket lehet számon kérni. Például mondjuk a diszkrimináció, tehát mondjuk az esélyegyenlőtlenség egyenlőség sérüléséről és diszkriminációról beszélünk, akkor ezeken a szintereken, amelyek nem feltétlenül etnikai szinterek, hozzá kell tennem, ezek lehetnek teljesen individuális, az állampolgári státuszon nyugvó egyenlőség és szabadság kritériumok. De ez a jogállamiság, ennek a biztosításához, ha működik a jogállamiság, akkor tulajdonképpen közelíthet egy tárcsa, tehát soha nem ennek a, tehát a tiszta megvalósítása nincs olyan társadalom, de hogy mifele közelítünk, ennek a feltétele a jogállamiság és a plurális, liberális demokrácia. A jobb oldal az egy húzósabb történet, ugyanis ezt, hogyha egy szóval akarnám jellemezni, akkor ez a társadalmi igazságosság kérdése. Az egyik a jogállamiság kérdése, a másik a társadalmi igazságosság kérdése. Azt jelenti, hogy mit kezd a társadalom az egyenlőtlenségekkel, mit kezd a társadalom azokkal a strukturális mechanizmusokkal, amelyek különbséget teremtenek emberek, csoportok, kultúrák, társadalmi osztályok között, amelyben benne vannak a munkahely, a foglalkoztatás, oktatás, iskolai végzettség, kulturális tőke, egészségállapot, település, szociális. Tehát, amire korábban azt mondtam, hogy ez egy szolidar, itt a beavatkozás a társadalomban, az állam és ilyen értelemben a társadalmi beavatkozás, hiszen az állam a társadalomnak a karja, ebben az esetben szolidarisztikus elveken nyugszik, és a szolidarisztikus elvek azok nem jogelvek. Történnek jogelvesítési, hogy jogelvé váljanak, de nem feltétlenül jogelvek, hanem, és ez biztos, hogyha megnézzük a társadalmi igazságosságról folytatott, főleg elméleti vagy filozófiai diskurzust, ez egy társadalmi konszenzus kérdése. Mit tekint a társadalomnak normának? Nem feltétlenül jogi normának, normának. Mert ezeket, ami a bal oldalon van, ezek jogi normák, amiket egy ilyen típusú politikai alapvetésű rendszerben ezek standardok. A szociális, a munkára vonatkozó, az egészségre, ezek nagyon erősen függnek az adott társadalomnak az erőforrásaitól, a társadalomnak a mentalitásától, a társadalom morális állapotától, és mindenképpen egyfajta konszenzuális elveken kell, hogy nyugodjon, tehát sokkal nehezebb számon kérni ezeket a dolgokat. Mondok egy példát, amikor a kettő között átmenet, illetve, ugye, mert alapvetően a szociális jogok azok később kerültek be az alkotmányos jogállamiság alapvetésében. Ugye úgy nézett ki a dolog, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség, az beszélt valamit a szolidaritásról, de az egy eléggé homályos kategória. A szabadság, egyenlőség, ez, ami a francia forradalomban, mint a liberális polgári forradalomnak az eszméje megnyilvánul, világos, mit jelent az, hogy szabadság, mit jelent az, hogy egyenlőség, politikai egyenlőség, a közösség döntéseiben való egyenlőség, de ugye ezek itt hívnak politikai jogoknak, a választójog, stb., hogy ez később erre rárakódnak más jogok is, ahogy másképp kezdjük látni a társadalomnak az integrációját, és másképp látjuk a közösségi integrációnak a megalapozottságát. Tehát először ugye a munkavilágára terjed ki ez a fajta jogi szemlélet, utána a szociális jogokra terjed ki, ugye ez a jóléti államnak az eszméje, amiben a szociális biztonságot is elvárunk egy közösségtől, hogy mindenki számára valami fajta egyforma minimális szociális biztonságot nyújtson, és végül a kulturális, mint például a nyelvi, vallási, kulturális típusú jogok. Tehát ezek állandóan bővültek ezek a jogok, ettől függetlenül, amikor felvetődik egy olyan dilemma, ami klasszikusan a jobb oldalnak, nem politikai jobb oldal, csak az ábra jobb oldala, a jobb oldal dilemmája a lakhatáshoz való jog. Na most mi van a lakhatáshoz való joghoz, joggal? Ez egy szolidarisztikus kérdés. Persze mondhatom azt, hogy az emberi méltósághoz való jog magába foglalja, hogy nem lehet hagyni, hogy valaki meghaljon a természet által. Tehát mondjuk, hogy legyen egy fedél, de hát ilyen értelemben egy menhely is a fedél. Tehát ezzel a társadalmak nagyjából kimerítették hagyományosan, hogy Ha biztosítunk elég menhelyet, akkor mindenkinek van, lesz lakhatása. Ma már nem egészen így néz ki a történet, ma fölmerült, hogy a lakhatást ilyen alapvető emberi jogként kell definiálni. Mit jelent ez? Hogy mindenki, aki elveszti a lakását, jogosultá válik mondjuk egy szociális bérlakásra, tehát az államnak kötelessége, azaz a társadalomnak kötelessége finanszírozni, az államnak kötelessége legyen szociális bérlakásokat alanyi jogon az emberek számára biztosítani, amennyiben rászorulnak természetesen, ilyen értelemben alanyi jogon, tehát a rászorultság alanyi jogán. Hát ez egy nagyon sok pénz. És nem tudom, mi szólna a társadalom, hogyha ezt most megadóztatnák. A társadalmat azért, hogy egy ilyen alapot hozzon létre. A magyar extrém különben, mert ugye itt nem épül szociális bérlakás. Tehát ez a másik extrém, amikor erre már egyáltalán nem terjed ki. Ugye ennek a végpontja, amikor már kriminalizáljuk a hajléktalanokat is, és úgy gondoljuk, hogy rendőrségileg kell beavatkozni, amikor valaki egy aluljáróban tetten érve, ott éppen aludni készül. Tehát ez a kriminalizálás mozdulata. Mert ezt lehetne szociális munkással csinálni, és nem az erőszak elemével, hanem másféket beterelni mondjuk a menhelyre. De hát valószínűleg az sem egy leányálom a menhelyre, ezt is tudjuk, tehát valószínűleg okai vannak annak, hogy valaki nem feltétlenül akar a menhelyen tartózkodni. Na mindegy, de a lakhatási jog az már egy olyan kérdés, amely nagyon kevés országban alkotmányos alapjogként a lakhatási jog, mint társadalmi felelősség ennek a megoldására. De tulajdonképpen minden ilyen típusú dilemma közmegegyezésen alapszik. Tehát, hogy mi jár az anyáknak, mi jár a gyerekeknek, mi jár a szegényeknek. Mert ugyanis azért abban is gondoljanak bele, hogy ugye ehhez forrás annyiban van, hogy a piaci szférát, a piacon termelődött jövedelmeket el kell venni pénzt. Tehát adórendszer kell, ugye ez elég világos. De az adórendszer elég sokfajta van, és nem mindegy, hogy mennyit veszünk el. És valószínűleg eljöhet egy olyan pont, amiben a rendszer alapvetően meritokratikus, fundamentális jellege olyan mértékben sérül az elvonások következtében, amelyek már gyengítik a rendszert működtető kapitalista gazdaságnak a hatékonyságát. Tehát vissza is lőhet a történet, annyiban, hogy persze, azt mondom, hogy minden pénzemet, hát ilyen volt, amikor emlékszem az Ingmar Bergman, aki teljesen berágott, hogy ő mint a világ egyik legnagyobb rendezője, tényleg jó keresett, és ehhez képest a svédeknél 80%-on adózott, fogta magát és áttelepült, átvitte a pénzét Svájcba. És, de legjobb az a Depardieu, aki egyszerűen állampolgárságot váltott, mert annyira fölháborította, hogy a francia rendszer őt mennyire kizsákmányolja, és elveszi az ő meritjéből fakadó bevételeinek egy nagyon jelentős részét. Azért már bátorság kérdése egy orosz állampolgársággal fölváltani a francia állampolgárságot, de nem nagyon zavarja őt. Na jó, de ez mutatja, ez a rendszer integrációt érinti, tehát ez egy egyensúlyi kérdés is. Tehát a szolidaritási effektus és az önérdek, ugye ez a kettő, nek kell egy harmóniát teremteni. Hát ez nagyon nehéz, ugye, és ez tulajdonképpen, amióta van jóléti állami eszme, welfare state, azóta ez egy nagy dilemma, hogy mit is jelent ez a welfare state, és hol vannak a határai, illetve hol vannak a lehetőségei, és ez jelentősen hullámzik, például a gazdaság teljesítőképessége. Világos, hogy a pénzügyi válság óta az összes nyugat-európai welfare state rendszer megpróbálja csökkenteni a jóléti kiadásait, mert azt gondolja, hogy ez nem fog menni. Túlságosan a nem produktív szféra, nem piaci szféra kárára mehet a történet, miközben annak a dinamizmusa. Ugye a magyar kormány is azt gondolta, hogy itt majd a szociális ügyek, tehát nem feltétlenül azért, mert hogy szociálisan totál érzéketlen lenne, bár egy konzervatív eszme az mondjuk a szociális ügyekben nem annyira érzékeny, mint egy szociáldemokrata, ez az ideológiai gyökere is van, de ő azt gondolta, hogy ha majd beindul a gazdaság, tehát a piaci szektor száguld, akkor itt majd mindenki jól jár. Ugye ez egy szép gondolat volt 2010-ben, és ha megvalósul, akkor valóban ez azt jelentette volna, hogy a kiszorultak, a rászorultak folyamatosan bővülő minőségű életkörülményeket tudnak maguk számára biztosítani. Hát egy dologban bukott meg a történet, hogy nem nőtt a gazdaság, és nem nőtt a bevétel, és akkor ezen a ponton ugye egy csapdahelyzet jött létre, amire születnek azok a reakciók, amely reakciókat jelenleg is tapasztalunk, és amelyek jelentős vitákat vált ki, mind a szakmai, mind a nem szakmai nyilvánosságban. De ebben megint nem akarnék igazságot tenni, mert meg akarom őrizni a semlegességemet, mint tanár. Jó. Van 4 percünk a másik kérdésre. De ezt is fel fogom rakni. Ezt még ma fölrakom, mert ezt lehet, hogy fel is raktam. Mert tulajdonképpen nagyon érthető a történet. Elmondom, mi az a deliberáció, és attól kezdve... Igen? Ja, nem, a szétküldöm, igen. Milyen? Jó, szétküldöm maguknak. Itt az a módszerrel szétküldöm. Van egy módszerünk. Snowball módszerrel szétküldjük maguknak. Jó. Tehát tulajdonképpen ezek a kutatásnak az volt a célja, hogy a deliberatív közönkutatás eszközeivel vizsgálni olyan kérdést, amely egy társadalmi dilemma, és amelyhez fontos az, hogy megértsük egyfelől a társadalomnak az attitűdjeit, másfelől megvizsgáljuk, ez nagyon fontos kérdés, megnézzük azt, hogy ezek az attitűdök mennyire fixek, mennyire merevek, és mennyire lehet megváltoztatni őket. Mondjuk egy példát, atomerőművet kell építeni, és akkor megnézzük, hogy épp akarják-e az emberek az atomerőművet. És ugye a deliberációnak az az értelme van, hogy, hogy mondjuk Magyarországon akarják-e, és utána olyan helyzetet kell teremteni, amelyben, mert az a feltételezés, hogyha információval és tudással rendelkeznek az emberek, akkor a véleményük változhat. Tehát, hogy nagyon sok függ attól, ez egy alapdilemmája, a political science-nek alapdilemmája, hogy a vélemény mennyire kapcsolódik tudáshoz, és ilyen értelemben mennyire kapcsolódik, hogy mennyire függ össze a tudással a vélemény. És ilyen értelemben hogyan lehet megváltoztatni a véleményt, ez a másik ilyen nagyon fontos dolog. Ez a mi esetünkben az alapkérdés az volt, hogy hát egy elég nehéz kérdést választottunk, nem az atomerőmű, az egyszerűbb kérdés, mert empirikus szempontból, romák és nem romák együttélésének a kérdését akartuk föltárni, ilyen szempontból megnézni azt, hogy milyen társadalomban a vélekedések erről, és csináltuk egy hagyományos szörvét, kérdéves vizsgálatot, amiben azt kérdeztük, 3 témáról kérdeztük az embereket, mit gondolnak a roma szegénységről, a szegénységről és a roma szegénységről, mit gondolnak a diszkriminációról és a romákkal szembeni diszkriminációról, és mit gondolnak a szegregációról, romákkal szembeni szegregációról. Ez volt a 3 nagy téma, és volt egy 1000, nem tudom hány fős minta, amiben voltak válaszadók, akik vagy többségiek voltak, vagy romák voltak. Volt némi erőfeszítésünk, hogy próbáljuk növelni a romáknak a számát, módszertani szempontból fontos, hogy minél több válaszadunk, valamilyen közel legyen a romasághoz, mert hogy tőszeresen hasonlítani a többségi attitűdöket, meg a roma attitűdöket. A romákat úgy, tehát ki a roma című kérdésre, ez a kutatás alapvetően egy eléggé tág definíciót vett alapul, leszármazási csoportnak tekintette. Tehát volt kérdés abban, hogy magát minek vallja, van-e valami fajta etnikai identitása, azon kívül, hogy magyarnak vallja magát. A másik pedig az volt, hogy vannak a nagyszülei között olyanok, akik romának számítottak. Ilyen értelemben ezzel mondom, hogy leszármazás. És akik ezt, itt bárki ezt mondta, de önmagát nem mondta, az már... Na így el is értük, hogy olyan közel 15-16% a válaszadóknak roma volt. Amit utána vissza lehet súlyozni, hogy a társadalmi arányok megmaradjanak, tehát ez a 8%-ra vissza lehet súlyozni, csak ugye mert a gyók arra ment ki, és most már megértik, hogy miért volt fontos a sok roma válaszadó, relatíve sok, nevezetesen az, hogy miután ezt jól fölmértük, akkor az utolsó kérdés az volt, hogy nem óhajtana eljönni az illető egy hétvégére, ahol egy éjszaka Koszkvárté beszélgetések lennének ebbe a témában. És akkor itt összejött 200 ember, és 200 embert meghívtunk, és kaptak is valami honoráriumot, ami nem túl sokat, de az emberek örülnek a kicsinek is, tehát kaptak egy honoráriumot is, pocket money címszó alatt, és eljöttek egy két nap, itt másfél napra, de hát utazással két nap volt, amiben volt három szeánsz, szombaton délelőtt egy szeánsz, délután egy szeánsz, és vasárnap délelőtt egy szeánsz, tehát három szeánsz, egy szeánsz úgy nézett ki, hogy minden három téma, ez három szeánsz, három téma, amik a szegénység voltak kis csoportos megbeszélések először, 16, azt hiszem, annyi volt a kis csoport, amit szétosztottuk az embereket különböző módon, azért, hogy a romák bizonyos arányban legyenek képviselve a különböző csoportokban, vagy ne legyenek egyáltalán benne romák. És ezek a kis csoportokban meg kell beszélni azt a témát, amiről szó volt utána a plenáris ülésen, úgy, hogy meg kellett fogalmazniuk közös kérdéseket a kis csoportnak, tehát nem kellett eldönteni semmit, meg kellett fogalmazni kérdéseket. Amit utána föltettek a plenárison, mert oda meghívtuk a szakértőket, meg a politikusokat, meg a médiaszereplőket, akik kompetensek az adott témában, mondjuk a szegénységben volt benne politikai harcos, volt benne minisztériumi képviselő, volt benne szociológus, nem tudom, ki volt benne, akik ezekre a kérdésekre válaszoltak. Ez volt a plenáris, tehát kis csoport, plenáris. És úgy volt a következő, volt a szegregáció, ugyancsak megbeszélték, kérdést fogalmaztak meg, plenáris ülés, kérdéseket tettek föl, válaszoltak rá. És amikor lezajlott ez a három blokk, három szeansz, akkor vasárnap délben, mielőtt elutaztak volna, kitöltettük ugyanazt a kérdőívet. Hát volt némi változás volt benne, hogy a kemény adatokat nem kérdeztük meg tőle, hogy most nem tudom, hány éves, mert már tudtuk, hogy hány éves, de a vélemény kérdések, hát ugyanazok a kérdések voltak, és estére kellett feldolgozni a kutatást, mert este már, mert volt ennek egy média aspektusa is, hogy az MTV akkor ezt nagy nehezen magára vállalta, még ez a régi MTV volt, és annak az volt a feltétel, hogy estére, mint egy választási műsorban, eredményeket kell. Hát az elég nagy munka, mert le kellett kódolni, feldolgozni, és prezentációs formában majdnem belehaltunk. De megcsináltuk, és ugye itt a fő kérdés az volt, ez volt a fő hipotézis, hogy ha bizonyos információk és beszélgetések zajlanak le a dologról, hogy ez megváltoztatja az emberek véleményét, és hogyan változtatja meg az emberek véleményét. Ez egy amerikai know-how különben, és ez mindenképpen azért érdekes, mert ez megpróbálja az attitűdöket egyfajta dinamikát, egy korlátozott dinamikájában tesztelni. Ugye, mert nem tudjuk azt, hogy ezek mennyire stabilak ezek a vélemények. Tehát ha van véleményváltozás, nem tudjuk. Tettünk egy kísérletet, már nem volt pénzünk rá, mert nagyon drága volt az egész, gondolhatják azért 200 ember, az nem egy kis költség, hogy még pár fél év múlva megkerestük őket, és úgy tűnt, hogy azért nem biztos, hogy olyan stabilak ezek a véleménymódosítások, ugye, mert nagyon sokféle hatás éri őket, csoporthatás éri őket, megfelelni való akarás is érheti őket, és akkor úgy nyilatkoznak vasárnap. Jó, ez egy névte anonim kérdőív volt, tehát én csak a két kérdőívnek az azonosítóját tudom összetenni, de nem tudom az emberrel beazonosítani, tehát ilyen értelme nem sértett a személyiségi jogokat. De akkor is nagyon sok lélektani, szociálpszichológiai hatás is, más hatás is befolyásolhatta, de persze azért fontos volt, hogy ezek a viták mennyire győzték meg a álláspontok, és ez fontos volt, hogy a plenárison nem a tutit kellett mondani, amit én mondjuk mi, mint a kutatók tutinak gondolunk, hanem ott kifejezetten kellett a vélemények pluralizmusára építeni, tehát az mondjuk a szegregáció, és nem volt egyszerű, ezért volt nehéz téma ez, mert az erőmű esetében talán könnyebb, hogy kellett pro és kontra, tehát érveket bíró embereket találni. Tehát kellett például szegregáció párti politikusokat találni. Azért ez nem olyan egyszerű, mert azért ma már egyszerűbb, mert ma már a kormányzat is szegregáció párti, de akkor nem volt egyszerű, mert volt egy ilyen hangulat, hogy ezt nem komilfosz mondani, hogy szegregálni kéne. Akkor a mélyéppel beszéltem, és azok nagyon nyitottak voltak, a Balcó tényleg annyira kultúrált volt, nagyon meg is lepődtem, de nem jött el, mert elmentek Brüsszelbe valami meetingre, úgyhogy az egész mélyéppet elvesztettük, úgyhogy nagy nehézségek árán tudtunk találni legalább olyan mérsékelten szegregáció pártit, Ugye erőművel lehet, mert van, aki rabja az erőműnek, és van, aki megutálja az erőművet. Ott sokkal egyszerűbb. Ez az etnikai kérdés ilyen szempontból nagyon nehéz volt. Nem is szokták ilyen kérdésekre, egyszer vizsgálták Ausztráliában az aboriginálokat, hogy kéne neki kárpótlás vagy sem. De ilyen, ezek, szóval ezek nagyon soft kérdések, és nagyon sok vitánk volt az amerikai noha birtokosokkal, hogy a kutatás mi jól csináljuk-e vagy sem. Egy csomó szempontból meggyőztek minket, hogy úgy kell csinálni, hogy ők a szempontból. Például nem akarták, hogy változtassak a roma arányokon a csoportokban. Én még ragaszkodtam hozzá, mondtam, hogy mindenképp kell olyan csoport, ahol legalább 14 emberből 3 ember roma, mert volt azért, mondom, egy elég nagyszámú roma válaszadom, és kell olyan csoport, ahol meg egyáltalán nincsen roma, hogy megnézni azt, hogy a romát, ahol a kisebbség nem vesz részt a vitában, másképpen megy a vita, mint egy olyanban, amiben egy robosztus csoportot, vagy egy magányosan beütetek valakit, ilyen is volt, hát azt meg letámadták. Tehát az is egy érdekes dolog. Most az egésznek van egy teljes dokumentációja, ami azt jelenti, hogy mindent fölvettünk videóra, tehát van 120 órányi vita, 3 teljes plenáris anyag, közben interjúk az emberekkel, a kitöltött kérdőívek, hatalmas dokumentáció van.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.